ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Lakshmi, Bhakta Valko, György Prabhu, ki?
Jai!
9 darab könyv, 15.300 Lakshmi, Bhakta Mezei, Péter Prabhu, ki?
Jai!
4 darab könyv, 16.500 Lakshmi, Balarám Prabhu, ki?
Jai!
13 darab könyv, 30.000 Lakshmi, Prima Kiri Mataji, ki?
Jai!
23 darab könyv, 56.000 Lakshmi, Chandragupta Prabhu, ki?
Jai!
És 32 darab könyv, 60.000 Lakshmi, Mohan Prabhu ki?
Jai!
És tegnap volt összesen 91 darab könyv, és 196.500 Lakshmi. Sri Krishna Jamast, Sri Krishna könyv, Sri Krishna Jam...
Mastami
könyvosztam.
Ki? Jai!
Sri Krishna Jamastami könyvosztam. Ki? Jai! Bocsánat. Idejön más kicsit úgy. Szívjük, meg én nem összeszem. Akkor simad meg a fotkirúgásást. 6. ének, második fejezet, mellett címe. A Visnudúták megmentik Ajaymirát, és ma a 3. versen. Prajánám pitaro yécsa, sásztára szádava szamá, yadisziát tésű vajsamjam, kamjánti sarnam prajá. Prajánám pitaro yécsa,
prajánám pitaro yécsa,
Prajánám pitaro yécsa,
Prajánám pitaro yécsa,
Shastara sadavasama,
Shastara sadavasama,
Shastara sadavasama,
Shastara sadavasama,
Yadisyateshu vaishamyam,
Yadisyateshu vaishamyam,
Yadisyateshu vaishamyam,
Yadisyateshu vaishamyam,
Kamyanti sharanam praja,
Kamyanti sharanam praja,
Kamyanti sharanam praja,
Kamyanti sharanam praja,
Prajanam pitaro yecha,
Prajanam pitaro yecha,
Shastara sadavasama,
Shastara sadavasama,
Yadisyateshu vaishamyam,
Yadisyateshu vaishamyam,
Kamyanti sharanam praja,
Kamyanti sharanam praja,
Prajanam pitaro yecha,
Prajanam pitaro yecha,
Shastara sadavasama,
Shastara sadavasama,
Yadisyateshu vaishamyam,
Yadisyateshu vaishamyam,
Kamyanti sharanam praja,
Kamyanti sharanam praja,
Prajanam pitaro yecha, Prajanam pitaro yecha,
Shastara sadavasama,
Shastara sadavasama,
Yadisyateshu vaishamyam,
Yadisyateshu vaishamyam,
Kamyanti sharanam praja,
Kamyanti sharanam praja. Prajanam pitaro yecha,
Shastara sadavasama,
Yadisyateshu
vaishamyam,
Kamyanti sharanam praja. Srila Prabhupád fordítása. A királynak vagy kormányzónak olyannyira alkalmasnak kell lennie a feladatára, hogy szeretetből és ragaszkodásból népe atyaként, eltartójaként vagy védelmezőjeként kell cselekednie. Alattvalóit a hiteles szentírásokkal összhangban álló jó tanácsokkal és utasításokkal kell ellátnia, és mindenkivel egyenlően kell bánnia. Ezt teszi Jamarács is, hiszen ő az igazságszolgáltatás legfelsőbb ura, és ezt teszik mindazok, akik követik nyomdokait. De ha ők beszennyeződnek, és ártatlan, fettetlen embereket megbüntetve részrehajlókká válnak, kihez fordul majd a nép oltalomért, életem megvédelmezése és biztonsága érdekében? Kérek ismételjétek. A királynak vagy kormányzónak, olyannyira alkalmasnak kell lennie feladatára, hogy szeretetből, és ragaszkodásból népe atyaként, eltartójaként vagy védelmezőjeként kell cselekednie. Alattvalóit a hiteles szentírásokat összhangban, álló jó tanácsokkal és utasításokkal kell ellátnia, és mindenkivel egyenlően kell bánnia. Ezt teszi Jamarács is, hiszen ő az igazságszolgáltatás legfelsőbb ura, és ezt teszik mindazok, akik követik nyomdokait. De ha ők beszennyeződnek, és ártatlan, fettetlen embereket, megbüntetve részrehajlókká válnak, kihez fordul majd a nép, oltalomért, életem megvédelmezése, és biztonsága érdekében. Sinapróbán magyarázata. A királynak, vagy napjainkban az államnak a nép védelmezőjeként kell cselekednie, megtanítva nekik az élet valódi célját. Az emberi létforma különösen arra szolgál, hogy megvalósítsuk önmagunkat és kapcsolatunkat az Istenség legfelsőbb személyiségével, mert ezt az állati életben nem lehet megvalósítani. Az államnak kötelessége tehát, hogy gondoskodjon minden polgára neveléséről oly módon, hogy azok egy lépcsőzetes folyamat révén lelki síkra emelkedhessenek és megvalósíthassák önmagukat, valamint kapcsolatokat Istennel. Ezt az elvet követték az olyan királyok is, mint Yudhisthira Maharács, Parikszit Maharács, az Úr Rámacsandra, Ambarisa Maharács és Prahlád Maharács. A kormányvezetőinek nagyon becsületesnek és vallásosnak kell lenniük, mert ha nem azok, annak az államügyek látják kárát. Sajnos a demokrácia zászlai alatt a rablók és a rablókat és tolvajokat választanak meg a legfontosabb pozíciók betöltésére a kormányban. Ez bizonyítja az is, hogy nemrégiben Amerikában a népnek el kellett ítélni az államelnököt, és meg kellett fosztania elnöki posztjától. Ez csak egyetlen eset, de van számtalan másik is. A Krisna tudatos mozgalom rendkívül fontos, ezért az embereknek Krisna tudatossá kell válniuk, és nem szabad arra szavazniuk, akik nem Krisna tudatú. Így valódi béke és jólét uralkodhat majd az országban. Ha egy vajsnava azt látja, hogy egy kormány rosszul irányítja az államot, szívében nagy könnyedességet érez, és megtesz mindent tőle telhetőt, hogy a Hare Krisna mozgalom terjesztésével javítson ezen az állapoton. Még egyszerű más. Prajjánám pitarójécsa, sásztára, száda vasszamá, jadiszjátésú vajsamjam, kamjánti saranam prajjá. A királynak vagy kormányzónak olyannyira alkalmasnak kell lennie feladatára, hogy szeretetből és ragaszkodásból népe atyaként, eltartójaként vagy védelmezőjeként kell cselekednie. Alattvalóit a hiteles szentírásokkal összhangban álló jó tanácsokkal és utasításokkal kell ellátnia, és mindenkivel egyenlően kell bánnia. Ezt teszi Jamarács is, hiszen ő az igazságszolgáltatás legfelsőbb ura, és ezt teszik mindazok, akik követik nyomdokait. De ha ők beszennyeződnek, és ártatlan, fettetlen embereket megbüntetve részrehajlókká válnak, kihez fordul majd a nép oltalomért, életem megvédelmezése és biztonsága érdekében? Omagyan Tumirandasya, Gyan Janashalaya, Chakshuru Militamena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Jai Shri Krishna, Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaitangaradha, Shri Vasari Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ez nagyon híres történet a Bhagavatamban. Már Marnya Lecke ezzel kezdődik, ami hangsúlyozza így a Szent Névnek a dicsőségét. És ugye itt akkor főtönő lehetünk egy igazi vallásközi párbeszédnek, ugye amikor Ajahn fekszik ott a halálos ágyán, vagyis a halálos asztalon, és akkor körülötte jönnek a különféle vallásnak a képviselői, és akkor pro és kontra, akkor beszélgetnek, hogy dülörősenek, hogy mi a konszenzus a két állítás között. És ami legelőször nekem feltűnt az, hogy annak ellenére, hogy mondjuk a jamadútákat nem úgy tüntetik fel, igazából nagyon nagy tudással rendelkeznek, de mégis nagyon ritka, amikor lehet látni, amikor valaki beszélget és végighallgatják egymást. Szóval lehet, hogy így régebben ez ilyen nem volt kérdés, végighallgatják egymást, de manapság sajnos, hogy velünk is erőfordul, amikor úgy valaki elkezd velünk beszélgetni, akkor nagyon én személyesen tudom magam, nagyon ritkán tudom végighallgatni, mert mindig jönnek ötleteim, és akkor mondom, hogy hogyan értettem meg, vagy mit tudok én erre tanácsolni. De itt annyira kultúrát, nem tudom, jó pár versen keresztül akkor így beszélnek, és annak ellenére, hogy a visnudutát tudják, hogy nekik van igazuk, mégis engedik, hogy elmondják a jamadúták az ő állításukat. Szóval ez nagyon szép kultúra egyben, és egy nagyon szép tanulmány való, hogy hogyan lehet prédikálni. Ugye akkor először hagyjuk, hogy kimondják így a ászukat, pont hallgattam Gurmásnak azt a leckéjét, és tartott így prédikálásról, és akkor mondta Tamák is Nama Harács, akkor híres volt arról, hogy jöttek mindenfajta intelligens ilyen milliómos jelöltek, akik mennek, akarnak dolgozni a világban, és akkor Tamák is Nama Harács kivégezte őket filozófiával, és akkor úgy, amikor így felálltak a beszélgetésből, akkor azt mondta Maharaj, hogy akkor úgy érzi, mert semmi esélyt nincsen, csak az, hogy Krisna tudatosan váljanak. Tehát iskolában jártak, meg minden karriert előttük, milliómosok, külföld, meg ilyesmi. Amikor beszéltek Tamás Krisna Maharajnak, annyira összetört bennük minden, mert olyan erős filozófia volt Maharajnak, hogy minden rábejutott, hogy ez nem igaz. Hogy akkor így azt mondják, hogy hát nincs meg esélyem, csak Krisna tudatosan tudok válni. Ez a lényeg az életemnek, annak ellenére, hogy éppen iskolában jártak. Szóval nagyon-nagyon szép, hogy akkor, amikor akarunk prédikálni, akkor nem az, hogy mi elkezdünk beszélni, mert nem tudjuk, hogy mi az, amit képviselnek, hogy mi az, ahogy ők gondolkoznak. De amikor úgy elkezdenek beszélni, akkor tudjuk azt, hogy hol vannak az üregek, és hol tudjuk kivenni aluluk így az életüket. És akkor, amikor belátják, akkor azt mondják, hogy mit tudsz jobbat mondani. Igen. És akkor a kérdés az volt a visnuduták részéről, az, hogy ki az, akit meg kell büntetnetek. Kik a bűnösök, és akkor ahogy mondták így összegezve ezeket a verseket, azt mondták, akik nem követik a vallásnak az elvét. És ugye, hogy aztán volt az előző fejezetnek az utolsó verse, elmagyarázta Prabhupád nekünk, hogy miért kell valakit úgy megbüntetni, az, hogy csökkentsék a bűnös tettének a visszahatását. Szóval a jamadúták nem rossz emberek, hanem csak segítik az élőlényt abban, hogyha ők nem tartották be a vallásos fogadalmaikat, vagy a vallásos elveket, akkor ne degradáljanak vételenségre a pokolnak az alsó régiójába, hanem valahol, akkor meg vannak állítva legfőjebb a életük végén, és akkor ezek bűnös karmák le van tudva, és tudnak újra lehetőséget kapni, hogy fejlődjenek az emberi létben. Mert hogyha nem lenne ilyen fajta igazságszolgáltatás, akkor csak úgy ember csak így mennek így le, és meg másik tönkre menne a világ, de főleg így a felső vezetésben, Jamarázsnak a régiójában, főleg ez, hogy akkor életük végén mindig van egy ilyen kis tisztott tűz, ahol így a bűnös karmáinkat emberek elbírják égetni, és akkor tudnak akkor egy valamennyivel könnyebb életet bekezdeni, noha akkor is fognak szenvedni a múltjuk miatt. És ugye a vallás törvényei arra vannak, hogy minket felemeljenek a tudatlanságból, a szenvedélybe, illetve onnan a jóságba, és végül pedig a transzcendentális szintre. Szóval minden vallás ebbe foglalkozni, attól függ, hogy milyen kötörben ül személyekhez szól. És egyszer kérdeztem Tatvő Prabhutas, hogy hogyan tudnék fejlődni jobban a szennemek éneklésében, hogyan tudok úgy élni, hogy jobban tudja japázni. És egy nagyon megdöbbentő választ adott. Tudjátok, hogyha önnek milyen a hangulata, hogy feltettem a kérdést, akkor úgy volt egy perces néma csend, és akkor néz engem, és akkor így nézem őt, és akkor csak úgy száj megmozdul, és azt mondta, hogy emberi létforma. És akkor úgy elkezdte kifejteni, hogy mit jelent. Mondta, hogyha valaki csak erről tudatosan válik azt, hogy mit jelent ez emberi létforma, akkor az elegendő arra, hogy az életét tökéletesít tegye, mint bakta. Csak sajnos nagyon nehézségünk az, hogy mi nem vagyunk erről tudatosak, hogy így mi az egy emberi test, mi az, hogy lélekvándorlás, mi azt gondoljuk, hogy akkor most vagyunk, és akkor úgy ezért, hogy el fog telni, hanem az élet, ez a nap el fog telni valahogy, de nem látunk kapcsolatokat annyira, amennyire igazából vannak. És akkor ezt mondta Tatvő Prabhu, hogyha megérted azt, hogy te emberi testtel rendelkezel, és ez nagyon ritka az univerzumban, akkor ez az inspiráló erő, amit téged fog hajtani, hogy figyelmesen életed a szenneved. Már csak mondott Prabhupád szintén, de magyarázatban, hogy az ember létben tudja az ember megérteni kapcsolatát Istennel. És akkor itt a visnodúták, akkor elkezdik a válaszokat, illetve folytatják, az, hogy, és ebben a versben akkor azt mondják, hogy mi egy vezetőnek a kötelessége. És akkor elmondják, hogy meg kell védeni az alattvalóit, a rábízottakat. És Krishna mondja a Bhagavad Gita-ban, szintén beszélek satyának kötelességéről, és szintén mondja, hogy satyának a dolga, vezetőnek a dolga, meg kell védeni a rábízottakat. És hogy emlékeztek arra, hogy Krishna és Prabhupád mit mondta, hogy mitől kell őket megvédelmezni? Egy szó. Ez nagyon, nagyon érdekes, hogy így nekem eljúban elmélyült így a megértésem. Prabhupád azt mondja, hogy amitől meg kell védelmezni minket, nem más, mint a kéj. Egy szó. Mert mondta, hogy a satyának vezetőnek a dolga az, hogy az embereket terelje az Úr odadó szolgálata felé. És a legnagyobb ellenségünk a nem más, mint a kéj. Ez nem a durva nemetet jelenti csak, hanem mindenfajta vágyat, ami a személyes érzékelődésünkre irányul. És akkor Krishna mondja, és itt is erről van szó, hogy akkor hogyan tud minket a kétő megvédeni, egy vezető, az, hogy lefoglal minket a asamunk szerinti kötelességben. És ott mondja szintén Prabhupád, itt a magyarázatban, hogy az államnak a kötelessége tehát, hogy gondoskodjon minden polgára neveléséről oly módon, hogy azok egy lépcsőzetes folyamat révén lelki síkra emelkedhessenek, és megvalósíthassák önmagukat, valamint kapcsolatukat Istennel. Szóval egy vezetőnek ez a dolga is, hogy többet magunkkal ez a szolgálatunk, kis naturatban meg mindenkinek lesz, az biztos, hogy így másokat fogunk vezetni. És nekünk úgy kell vezetni, hogy az embereknek fel kell mérni, hogy hol tartnak a lelki életben, és kell őket lépcsőzetten léptetni arra, hogy fejlődjenek a Krisna tudatukban. És gondolkoztam az hogy miért ez a kötelessége, ez nem egy nagy válasz, de hogy miért ez a kötelessége a vezetőnek, azért mert ez Krisna örömét szolgálja. Szóval Krisna azt akar, hogy mindenki a világban újra tudjon róla, és hogy egy vezetőnek is, ő is egy tisztolódó szolgálatot végez, de neki ez a fő szolgálata, hogy rábízottakat segítse, hogy tisztán gyakorolják a lelki életet. És egyszer olvastam egy könyvet, amit egy bakta írt a ellenmondott akadályokról, nem tudom sajnos milyen neve a baktának, és ott azt mondja, hogyha egy vezető, amikor másokat felügyel, és nem ülteti el bennük ezt a anyából, ezt a sunya hangulatot, hogy csak legyen Krisna boldog, szóval tiszta, odaadó szolgálatot nem próbálja bennük úgy elmélyíteni, akkor annak a baktának, aki rá van bízva, annak a feledése is valamennyire meg van határozva, mert ahonnan, ha nem ezt kapja, akkor mondja, hogy mivel ő nem tud végezni a bakta, vagy a kicsi baktán tud végezni tisztadó szolgálatot, az a vezetőnek a felelőssége. és nagyon sűrűs. Tehát, hogyha egy vezető nem azt ülteti el, akkor annak a baktának a hibái, vagy dolgai, az szintén terheli a vezetőnek a felelős a lelki életét. És ezt lehet látni, és ezt Chaitanya Mahaprabhu is mondja, hogy emlékeztek a Chaitanya Charitamritában, hogy mondja, nem tudom, Vajragunath Dász Gószvámínak, hogy ne fogadja sok követőt, hanem csak fogadja annyit, vagy inkább azt akar javasolni, hogy tanítsuk, szóval embereket kell tanítanunk, mert hogy őket nem tanítjuk a lelki életben, és hogyha rá vannak bízva, és mert Krisna elvárja tőlünk, hogy őket vezessük, akkor az ő hiányosságokkal nekünk kell elszámolnunk. Szóval vezetőnek lenni az nem csak azt jelenti, hogy legyeznek minket, vagy így nem tudom, hát igaz, nem legyeznek minket, hanem úgy, de hogy értek, hogy nem egy ilyen pozíció, hanem ez egy nagyon komoly felelősség. És egyszer mondta nekem egy bakta, hogy imádkozom, hogy soha ne legyél vezető. mert hogy ez az azt jelenti, hogy a saját magad a lelki életére válasz felelősséget, és nem másokra is. Szóval aki vállal a vezető pozíciót a mozgalmunkban, azt nagyon kell tisztelnünk. És mert hogy ő annak ellenére, hogy ő is küzd a saját vágyaival, akkor mégis ennek ellenére valami kérés vagy kényszer hatására elválaszt a pozíciót. És úgy nekünk ezt nagyon kell tisztelnünk, és a vezetőnek, vagy nekünk a dolgunk pedig az, mindenkinek a dolga az, hogy próbálni ezt a tiszta odaadást bennünk előtetni. És most talán egy nagyon érdekes cikket küld nekem egy bakta, az, hogy lehet, hogy aki olvas híreket napi szinten, akkor ő tudja, hogy Uruguayban van egy híres elnök, hogy ki az, aki hallott erről a hírekről. Ez nagyon-nagyon különleges. És nem tudom sajnos mi a neve, te tudod mi a neve? Úrültem. És ez az elnök, hát nagyon érdekes módon került az elnöki posztra. Ilyen, voltak ilyen forradalmár volt, lecsukták, tehát ilyen kalandos élete volt, de valahogy akkor megválasztották, mint elnök. Nem tudom hány éve elnök, de amióta elnök, akkor a elnök fizetése, amire, hogyha jól nézem, havonta 13 000 dollár, ez elég jó pénz, akkor annak a 85 vagy 95%-át a szegényeknek adja automatizál. És azt csinálja, hogy neki feltettek egy elnöki palotát, ahol tudna élni, mint manapság itt élnek meg az elnökök, de ő azt nem ment oda lakni, hanem fenntartja arra az esetre, hogyha hajtan szállok betelnének, akkor tudnak oda menni lakni. És lakik az egyszerű kis házába a feleségével, és a magántulajdon az 3 traktor, meg valami ilyen kis dolog, meg kis régi autó, amilyen 1460-as években egy autó. És nagyon különleges, akkor persze emberek hozzászóltak, nekünk is kéne egy ilyen király, meg ilyesmi. És akkor ott mondták, voltak ilyen statisztikák a hírek mellett, hogy úgy tartják Uruguayt, mint Dél-Amerika Svájcát. Hogy ott a legkevesebb a bűnözés, Dél-Amerikában, és a gazdaság nagyon-nagyon virágzik. Mert az emberek érzik azt, hogy így törődő vannak velük, és a gyerekek kapnak laptopot az ő pénzéből, és azért, mert ezt csinálja a vezető, akkor mit fog csinálni a kis politikus, ezt a követi, de amikor a nagy politikus is nagyban csinálja, ő is akkor ezt azt gondolja, hogy akkor ezt kell csinálnom. Szóval a vezetőt mindig fognak követni. És akkor egy Prabhupád így fejezi be így a magyarázatot, hogyha egy vajisnava azt látja, hogy a kormány rosszul irányítja az államot, szívében nagy könnyedességet érez, és megfogja a könyves táskáját és a harmóniumot, és ennél is terjeszti a Krisna tudatot. És Prabhupád ezért mondta azt, hogy mi nem várjuk meg, ugye, hogy egy világban legyen egy jó vezető, mert olyan sosem lesz, mert az emberek választják a vezetőket. De amikor a bakták túlsúlyban lesznek, tudunk egy olyan szemét választani, aki képviseli a vajisnava elveket. Aztán itt van nekünk most Góra Sutta Prabhu, aki elkezdett ilyen különféle pártokban így ténykedni, és az ő saktiában már egy minden választáson hallottam, ami komolyabb szerepet kapott egy ilyen pártban, hogy így hallgatnak rá. Aztán is, amire vágyok, hogy meg fog történni, mindig úgy volt vele. Szóval akkor nekünk kell tenni, és hogy tudunk tenni ebben ügy érdekében, hogy megyünk, és beszélünk embereknek a Krisna tudatról. Hogy embereknek a tudatát megváltoztatjuk, és ők igényeljenek egy olyan vezetőt, aki képes rájuk felelősséget vállalni. És amikor ilyen emberek élnek, ők fogják a vezetőt megszavazni, és egy olyan vezetőt fognak megszavazni, mint például mondjuk egy Gurmani Prabhu, Gurutam Prabhu, aki tudnak úgy őket vezetni. De reméljük, nem az nagyon nagy felelősség az ügyet, hogy meghalnám egy nap alatt egy országot vezetni, de a lényeg az, akik így akarják, hogy a vágyatok az nagyon tiszta, hogy ezt úgy csinálni. És egy szó mint száz, akartam egy nagyon szép történetet elmesélni nektek, amit most hallgattam, Madhupati Prabhutó, de felvezetvén, hogy azt mondja Madhavendra Prabhu, hogy amit tudunk csinálni, hogyha nem vagyunk elégedettek a világban, akkor nekünk kell megosztani a Krisna tudatot másokkal. És ezt mondja Madhavendra Prabhu, hogy a bakták az a Krisna mozgó inkarnációi. Miért? Mert gyakorolják a Krisna tudatot. Azáltal, hogy hallunk Krisnáról, énekelünk Krisnáról, akkor Krisna szívünkben, aki már eleve ott van, akkor egyről meg tud nyilvánulni. És amikor megnyilvánul, akkor olyanok a válog, mint érintőkövek, mint Vaisika Prabhu, vagy Szacsinda Maharaj, akkor csak ember társajában van, akkor csak nem tud másnál, csak úgy ilyen esztásban lenni. Szóval, amit Vidur is mondja, hogy olyanok vagytok, mint egy szent helyek, mert szépen hordáltatok a legfelsőbb urat. Szóval a bakták azok Krisna mozgó inkarnációi, a képesek a világot megváltoztatni, és azt mondja, képesek felszabadítani akár egy egész univerzumot is, ezek a tiszta bakták, de a másnak legalább egy pár embert én maguk körül. És akkor elmesélnek egy történetet, egy pár perc, és ez nagyon-nagyon vonzó, Madhavendra Prabhunak az extrém kutatásainak az eredménye, hogy olyan történetekkel áraszt minket el, amik nagyon-nagyon különlegesek. És ez azt fogja példázni, hogy nekünk nincs más dolgunk, csak az, hogy próbálják nagyon gyakorolni a Krisna tudatot, és ennek hatás az lesz, hogy amikor másnak fogunk beszélni, akkor őket, Krisna tudatokat tudjuk ébreszteni. És volt egy bakta, annak a neve Rama Gós volt, és ő egy grihasta múltan rendelkezett. De akkor, hogy telt az idő akkor, hogy ő is úgy vélte, hogy az életnek a cél nem az, hogy egész életemben a feleségem mellett legyek, hanem akkor próbálok gyakorolni a Varnasram dharmát, és belépek a Vanaprastha ashramban. És akkor, amikor belépett a Vanaprastha ashramban, persze a feleségem nevében, akkor ő elment Vrindávanba lakni, és akkor ott ő végezte így a személyes bhajanját. És hogy végezte, hogy akkor mit csinált, akkor hogy énekelte, hogy Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Én énekelte így a maha mantrát, hallott Krishnáról. És akkor neki azt a napi szadonája az, hogy ment sétálni minden nap a Vrindávanba, így az erdőkben, és járt a körül, és közben dzsappázott. És ahogy egyszer sétált, meghalt van nagyon-nagyon különlegeset. Szavaj pumszám parodarmó, jatol bakti adoksadzsé, ahituki apati hatája, játmán szupra szídati. Ez ebben is ezt jelenti. Az emberiség legmagasabbrendű hivatása az, amely által az ember eljuthat a transzcendentális Úrnak végzett szeretetteljes odaadó szolgálatig. Ennek az odaadó szolgálatnak töretlennek kell lennie, valamint mentesnek minden indítéktól, hogy teljes elégedettséget nyújtson az önvalónak. És ahogy ezt hallott, ezt a hangot, közben hallott olyan sírást. És észrevettem, ez a bakta tanult volt, hogy ez idézi a Bhágavatamot. Megy belső versre, és közben meg sír. És ahogy oda ment közelben, akkor így lehet, hogy idős szádó volt, olyan Gondai Prabhu, ilyen őszhaja volt, ott ült egy fa alatt, és akkor ott énekelt a Bhágavatamot. És úgy csak nézte, de a szádó nem látta őt. És csak hallgatta a verseket. És a szádói mondta, hogy csak sírt, és mondta, és sírt, mondta, és sírt. És hogy eltelt a nap, akkor a szádót befejezte. És akkor ez a Rádamaraman Prabhu, akkor visszament a kis lakhelyére. És gondolta, hogy ez nagyon izgalmas nap volt, akkor megint elmegyek arra a helyre, hátra folytatja. És hogy ment, akkor megint ott találta a szádót. És ment a Bhágavatamnak a versében előre. És megint könyvet is lehet látni, hogy extázisban volt. És így ment napok óta, minden nap ment hozzá, és hallgattam. És amikor egyik nap ment, akkor rálépett egy ágra. És akkor szádok, hogy fölnézett. És mondta, hogy hé, te, gyere ide! És akkor úgy oda leült, és akkor mondta, azt mondta, hogy te leszel a második hallgatom. És akkor Rádamaraman Prabhu nézett, hogy második hallgatom. Nézte, sehol nincsen senki körülötte. És akkor így, és megkérdezte, hogy bocsánat, de te ki az első hallgatod? És azt mondta, hogy nézd oda, és akkor oda nézed, az a tamálfa, ő az első hallgatóm. És akkor úgy Nádán Prabhu elkezdett kifigurázni, ilyen kristások ilyen őrültek, hogy így fátnak beszélnek, különféle ilyen őrű dolgokat csinálnak lepelben, hogy így mostanában pont mentem találkozni fiúkkal, és akkor mentem a lepelben, és akkor így lepelben mentem Dótiba, és mondta egy kisgyereknek, szóval nézd már ott a pizsamájában egy emberke. Szóval, hogy így olyan érdekes dolgaim vannak, és akkor úgy mondta, hogy így, te már fel a tanítványod, messze, jó? És akkor így a szádó akkor így felmondta a verset minden, és akkor már oda leült mellé. És ahogy a Simad Bhagavatamnak az utolsó versét mondta, ami sajnos nem tudok idézni, csak első hát, hogy náma szangjutana mi jasszja, ismeri valaki ezt a verset? Ez utolsó, és mert a verset voltam, náma szangjutana mi jasszja, hari, para,
prócsit.
Segítesz kérlek? Nem, magyarul? Hogy egy, az nem tudom, énekünk, de arról szó, hogy ez a Úrnak a nevék, a közös éneklése, az a, azóta megszólni kellett ilyen félelemtől. Tehát nagyon szép esetleg, hogy Szentlélek dicsőíti. Ezt elfelejtem megkeresni, mert folyóban nincs benne a 12. ének, de Szentlélek dicsőíti, és lényegében ez az utolsó vers, a Simad Bhagavatam, így zárunk. És amikor elmondta az utolsó szavát a versnek, akkor a fa, köszönöm, mert mindenkinek izgult volna, hogy a fa hirtelen egy nagy ragyogást árasztott ki. És Rádaraman Gósprabhu akkor így érzett egy nagyon nagy ilyen gyönyört. És akkor ott nagy ragyogás volt, és egy érzett egy édes illatot. És ahogy az a ragyogás a szemét megszokta, látott egy ilyen kékes testszínű szemét. Egy fogalával a kezében segítek Sámaszunda. És amikor így ránézett, akkor úgy rám a Gósprabhu, akkor így extázisba került, és elájult. És ahogy, amikor felkelt, akkor arra lett figyelmes, hogy ott van a kis babacsának az ölében, és aki simogatja őt, és akkor ezt mondta, nagy édeset mondott. Azt mondta, hogy így, Rádaraman, most láttad az én Rádaramamat. És akkor azt mondta neki, hogy rá most kell, te is beszélj a Bhagavatamról. És akkor mondja Nádán Prabhu, hogy nekünk nincsen szükség Krisnát hívni. Mert amikor csak beszélünk a Bhagavatamról, a Krisna mindig jelen van. És ezért nagyon fontos, hogy így gyakorlik ezt a szadusszanga, námak írtam Bhagavata Sravana, mert ezenek a hatására Krisna fog jönni, és úgy, hogy meg tud nyilvánulni, mint a fának, fának a testéből, aki nem esetleg egy élőlény, aki volt egy bakta, aki beszélt a Bhagavatamról neki, és elérte tökéletességét és a bakta, akkor aki felmutat, felszabadult. Szóval lényeg az, hogy mi hallgatjuk a Bhagavatamot, vagy végezzük ezeket a folyamatokat áltatosan, vagy engedjük, hogy valaki végezze ezeket rajtunk, vagy beszélnek a Bhagavatamot, minket lefoglaljon a szolgálatba, akkor előbb-utóbb, amikor elérkezünk a saját Bhagavatamnak a végére, az utolsó vershez, akkor szintén Krisna meg fog nyilvánulni előttünk, és akkor el tudjuk írni az életünknek, elértük az életünknek a tökéletességét. Szóval folytassuk a Simad Bhagavatamnak a hallgását minden reggel, amikor csak tudunk, és énekelni a Szent Nevet és társulni baktákkal. Grantarát Simad Bhagavatam ki
jaj!
Si Raman Gósprabhu ki
jaj!
Jajitáj Góra Prémány
Mári
Góra Bhagavatam Vrinda ki
jaj!